Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Lépcsők adását hallják, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Farkasi Baja Mária. A mai témánk pedig, hogyan válik Mária mindannyiunk édesanyjává, személyesen az édesanyánká, és aztán hogyan képes a bármiféle sebzettségeinket gyógyítani, különös tekintettel az anyasággal kapcsolatos sebzettségeinket. Beszélgető társam Markó Mária, akivel már hallottak többször beszélgetni, és biztos vagyok benne, hogy most is remek lesz, hisz még személyesebbek készülünk lenni, mint eddig bármikor. Mari egyébként szociális munkás és gyásztanácsadó. Szeretettel köszöntelek, Mari.
Én is szeretettel köszöntelek, és a hallgatókat is. Üdvözlöm.
Azt is itt kicsit összekacsintva beszéltük, hogy most tulajdonképpen két Mária beszélget, egy különösen is a Máriaság hordozójával, az égi édesanyánkkal, együtt, mert mindketten hisszük, bízunk benne, hogy ő közben jár azért, hogy ez az adás sokaknak hozhasson erőt, megújulást, bár akár gyógyulást is a saját sebzettségeikből.
Kívánjuk szépen!
És tudom, hogy te egy kicsit történetileg is készültél Máriából, ami bennem azt erősítette meg, hogy mivel nagyon széles skálán tapasztalta meg az életet, ezért is tud annyira mindannyiunk élettörténetében otthonosan mozogni.
Igen, amikor Mária életéből készültem, akkor elsősorban megnéztem azt, hogy akkoriban milyen volt zsidó nőnek lenni. Milyen volt az, hogy valaki 3 éves korában templomi szolgálatra kerül, és a papok nevelik, vagy papok között nő fel, azért, mert ő Isten ajándéka volt szüleinek késői gyermeke, és azt úgy illett, úgy kellett, hogy felajánlják Istennek. És így volt ő 14 éves korig, bent a templomban, amikor is el kell dönteni az akkori szokások szerint, hogy vagy egy apa, vagy egy férj gondoskodik róla. Tehát családon belül volt helye csak a nőknek. Önálló nő akkor nem volt jogosultsága semmit csinálni.
És aztán ehhez képest jön egy olyan jogosultság Istentől, ami minden korabeli elképzelést a nőről azt hiszem, hogy feje tetejére állított.
Abszolút. Nem embertől való megszólítottság, amihez mélységes hit kellett, hogy nem is tudom, hogy egy 14 éves lány, aki nem tapasztal mást, mint az Isten jelenlétét ott a templomban, hogyan érthette meg azt, hogy mit kíván tőle az Úr, hogy mire mond igent. De a mélységes hitéből az fakad, hogy igen, hogy elfogadom.
Igen, közben nekem az jutott eszembe, hogy hányszor hálálkodtam az Istennek, hogy nem tudtam pontosan, hogy mire mondok igent. Mert ha tudtam volna, akkor lehet, hogy nem tudtam volna igent mondani.
Szerintem Mária sem tudta, hogy mire mond igent. Hát.
Egész
csak a hite vitte, csak az a csoda, ami megtörtént vele, az mondta.
Hát, illetve ugye az a mélységes várakozás és vágyakozás, hogy mindenki vágyja a messiást, hogy mindenki vágyja, hogy itt valahogy visszatalálni az Istenhez, hisz, amit te is mondtál, hogy a hellén-római hatásra változott meg a nők szerepe a társadalomban, hogy nem csak amit kiemelünk, hogy gazdaságilag nyomta el Róma a zsidóságot, hanem én ugyanezt tapasztalom a római birodalomra, a sokat fennen emlegetett római kultúrára, hogy a mi korábbi, sokkal tisztább erkölcsi emberségünket hogyan torzította el a mindenféle nyugat-római hatás. És én azt hiszem, hogy itt ugye, ami Máriánál előtérbe kerül, hogy igenis itt a messiást így vágyták, hogy végre akkor az, aki az ember lelkét és szellemiségét helyezi az első, a legfőbb helyre, mint Isten gyermekséget.
És a jelek is ebben segítik, mert hogy az, hogy igent mondok, az még nem jelenti azt, hogy elfogadnak. Hogy a környezet elfogadja azt, amire én igent mondtam. Ezernyi vizsgálat, ezernyi kritika érheti Máriát, és mégis védettsége van, mégis megkapja a jóslatokat a templomban is, és megkapja az elfogadást József részéről is, mert hogy amikor szükséges, akkor az Úr közben él.
Így van. Így van, én azt hiszem, hogy ezt mindannyian megtapasztaltuk, és akkor most itt elsődlegesen ugye azt fogjuk előtérbe helyezni, ahogyan a Máriával való kapcsolatunkban megtapasztaltuk. Neked hogyan is volt ez? Hol vált igazán személyessé a Máriával való kapcsolatod?
Tulajdonképpen végig olyan utat jártam, vagy olyan helyekre jártam iskolába, ami az én időmben ugye nem volt mindennapos. A egyházi iskolába jártam, de mégis leginkább, amikor felnőttem, és találkoztam Kemenes Gábor atyának a medzsugorjai, korai medzsugorjai útjaival, és elmentem vele. És az az egyszerűség, az a tisztaság, az a mélységes belső csend, amiben volt mód arra, hogy kapcsolódjon az ember lánya Máriához, az nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy elfogadjam azt, hogy ez a nevem, hogy Mária vagyok, és hogy ez szolgálatot jelent.
Igen, ahogy ezt már így a műsor előtt is mondtam, nekem az Ibolya név is komoly kihívást jelentett, és harcoltam vele évekig, és nem értettem, hogy hogyan adhattak nekem ilyen nevet a szüleim, amikor a velem egykorú fiúk réme is voltam, nem csak a lányoké, és ugye ezt is hangoztatom, ha én ma lennék gyermek Nyugat-Európában vagy Kanadában, akkor valószínű, hogy javasolnák a szüleimnek, hogy vigyenek el valami hormonkezelésre, vagy nem átalakító műtétre, és a többi, mert hogy annyira a szelídség legelőször az első áldozásra készülés közben érintett meg engem. És aztán is komoly problémáim voltak a Máriával különösen, de én is elmentem. A szükség valahogy valami oda vonzott, hogy Kemenes Gábor atyával én is elmentem. Anno egy medzsugorjei útra, ahol két csodálatos élményem is volt, ami azt gondolom, hogy nagyon megváltoztatott ebben a vonatkozásban. Az egyik az, hogy ott a csendben én azt hiszem, akkor már térdeplőszékfüggő voltam, és vittem magammal a térdeplőszékemet meg a szőnyegemet alá, és ott térdepeltem, és egyszer csak azt tapasztaltam, hogy ringat valaki a térdeplőszéken. És addig én soha nem tettem ilyet, és akkor sem, úgymond én akartam ringatni magam, hanem valahogy akkor én úgy éreztem, hogy a szűzanya most ringat engem. És aztán ugye megküzdöttünk, akkor még igazán nagyon küzdős volt följutni a keresztekhez, és följutottam, és én siettem volna Jézushoz. De nem tudtam oda jutni. Elestem. Újra és újra elestem. És Máriánál kötöttem ki, és akkor kaptam valahogy ezt az üzenetet, hogy mintha Jézus azt mondta volna, hogy hozzám csak akkor fogsz közelebb jutni, ha az édesanyámhoz közelebb jutsz. Ez azt hiszem, hogy a következő 10 évre nekem egy nagyon komoly kihívást adott, hogy Máriához közelebb kerülni, hóha.
Csodálatos, amit mondasz. Nem emlékszem ilyenekre. Olyanra emlékszem, hogy még a gimnáziumban volt egy történet, amikor sikerült egyedül töltenem a kápolnában. Valahogy bent maradtam, napközis voltam, vagy nem tudom. Legalább 10 percet, vagy nem tudom, nem mértem az időt, hogy hogyan. És akkor azt éltem meg, hogy ugyan egyedül vagyok, de nem vagyok egyedül. És hogy valami mélységes szeretet és kötés van bennem Jézus felé, de ez nem az enyém, vagyis nem csak az enyém, hanem az ő édesanyjával együtt vagyok ott, és bármeddig elhettem volna, csak sajnos menni kellett. És Medjugorjéban pedig van egy külön kis kápolna, ahol örökké kint van az oltári szentség, és hogy oda bármikor be lehet menni, de ritka az alkalom, amikor rajtad kívül nem nagyon van ott senki, mert hogy ott mindig vannak éjjel-nappal. De hogy volt olyan alkalom, hogy egyedül beültem, és a szívemben egy Mária dal szólalt meg, és azt ott nem is tudtam volna abba hagyni, ha csak nem jött volna be egy csoport. De az volt az érdekes, hogy ők is azt énekelték. Ez volt a másik érintés. Hát az meg külön jó, hogy sikerült elvinni a páromat, és hogy ő, aki kicsit messzebbről jött a hithez, hogy szépen mondjam, mint én, de fönn a Krizsevácon le tudott ülni, mikor fölértünk, és csak nézte a hegyeket, és azt mondta, hogy ő innen nem szeretne hazamenni, mert hogy itt annyira jó. És mondtam, hogy igen, ezt megértem. Béke van. Ezernyi érintés, ezernyi küzdelem feljutni persze a köveken, de utána az a béke, ami vár.
Igen. Így van, és aztán, hát ha hallgatja valaki olyan is ezt az adást, akit úgy érint meg, nekem szerintem egy jó évtizedig, ha úgy tetszik, a havi kapaszkodóm, töltekezési lehetőségem volt, hogy annak idején még a Nagy Tamás atya, Mária Besnyőn, megvalósította, hogy 25-én engesztelő nap történt Mária Besnyőn, ahol a teljes, végigjártuk a keresztutat, elmondtuk az összes rózsafüzért, meghallgattuk a havi üzenetet, szentségimádás volt, és aztán szentmisével zárult. És nekem ez az egész, ez tartott 3-tól este 8-ig. Ez azt kell, hogy mondjam, hogy életem kiegyensúlyozója volt folyamatosan. És olyan stabilitást tudott adni, ami biztos vagyok benne, hogy ezért is született meg az a vágy is bennem, hogy legyen egyébként ugye egy Mária Köntöse ima csoportom. ahol elbújhatunk, és minket így nőket támogathat a szűzanya jelenléte, és úgy csöndben, sokat csöndben lehessünk vele, mert más, tehát az is biztos, amit mondanak, hogy az ima az agyunkat rendezetté teszi, a két féltekét szinkronizálja, együttműködővé teszi, de hogy Mária jelenléte a szívünkre hogyan hat, azt hiszem, hogy erről még nincsenek vizsgálatok, de biztosan lesznek.
Majd lesznek.
Igen.
A csendben nekem az a fontos, hogy nem kell megszólalnom, hogy valahol egészen bent születik meg az, amit akarok mondani, vagy az, amit oda akarok tenni. És néha csak egy-egy szó. Néha talán még annyi sem. Néha a könnyek, mert az is van. És nincs is hozzá tulajdonképpen semmi. De néha nehéz sorsok vannak a szívemben, a munkámból kifolyólag is. És akkor azt lehet odavinni hozzá. Azt gondolom, hogy jobb helyre nem is tudnám vinni. Mert így hogy van. Ő tovább adja.
Így van. Pontosan így van, és most az jutott eszembe, hogy majdnem nem kaptam meg a szimbólumterapeuta képesítésemet, mert egy olyan, úgymond esetet vittem, ahol a fiatal nő kliensem nagyon-nagyon komoly félelmekkel küszködött, és sötétségekkel, és egyszer csak megjelent spontán a képében a szűzanya. És onnantól kezdve ő egyre nagyobb biztonságban érezte magát, egyre bátrabb lett a föl önmagává válni. Addig egy teljesen kusza, ennek is meg akarok felelni, annak is, amannak is identitással vergődött a saját életében, és onnantól kezdve viszont hihetetlen gyorsasággal. Ugye kapta a kegyelmet, dolgozott önmagán, önmagáért, és ugye a vizsgán nem hitték el, úgy gondolták, hogy az biztosan én vagyok ott, és majd milyen nehéz lesz ennek a fiatal nőnek rólam leválnia. Életemben ilyen gyorsan még kliens nem vált le rólam. Hisz, hát nálam egy sokkal-sokkal jobb kapaszkodót kapott. Talált egy olyan édesanyát, akitől ugye mi is újra meg újra tanulunk, és nekem ez így mindig, ha valami így nagyon nehéz, akkor biztos, hogy én is így az embereket is, vagy az egyes problémákat is viszem a szűzanyához. Meg bátorítok is rá mindenkit, hogy ha spontán nem jelenik meg, mert valamiért nem tudja beengedni, de én Nemesödön atyától tanultam, hogy merjünk adni kihívást a Jóistennek. Hát, ha merünk adni kihívást a Jóistennek, akkor merjünk adni égédesanyánknak is, és akkor én szoktam bíztatni az embereket, hogy igen, érhet ilyen-olyan akár végzetesnek nyilvánított trauma is, de ha te azt a traumatizált belső gyermekedet bízod rá a szűzanyára, akkor biztos lehetsz benne, hogy elindul egy olyan folyamat, ami ugyan lehet nagyon nehéz, és lehet, hogy a te szívedet is héttől fogja átjárni, de a folyamat végére egy annyira más életminőséget élhet meg, aki végigjárja ezt az utat, hogy addig azt el sem tudjuk képzelni.
Én nem tapasztaltam mindig ezt az önállóságot, mert hiszen legtöbbször gyászolókkal foglalkozom, és elég, hogyha én azt gondolom, hogy oda tudtam vinni. Elég, hogyha én azt gondolom, hogy haza tudom kísérni. De nem biztos, hogy örökvest viszi tovább ezt a hitet, hanem inkább olyasmi, hogy az ölébe helyezem, vagy azt szoktam imádkozni, hogy takard be. Takard be őt, Mária, a te kötöseddel.
Igen.
Vagy ha nagyon nehéz történet van, akkor azt szoktam mondani, hogy könyörülj érte velem együtt, a te szent fiathoz. Ez a maximum imádság. És nem biztos, hogy az, akiért mondom, az rögtön érteni fogja.
Nem.
De ha elvezetem, ha megmutatom, és könnyebb lesz egy kicsit a szíve, akkor talán legközelebb megint. Megint jön, megint oda vezetem, oda tehetem, és akkor talán előbb-utóbb magától is megtalálja az utat.
Igen. Igen, erről, hogy nem feltétlenül tudom oda vezetni, bár ugye nekem az a nagyszerűségem, hogy ahogy az előbb mondtam, nem én fogom behívni a képbe a szűzanyát, hanem ha ő maga megjelenik, akkor ott, ha tetszik, ha nem, azért egy olyan érintettség történik, aminél a legateistább, liberális is minimum, most éppen egy olyan fiatal nő jutott eszembe, aki az El Caminót járta végig ennek hatására. Mert az volt a számára vihető út. De ami most így eszembe jutott, és tudom, hogy hány anya küzd ezzel, különösen mai napság, hogy a serdülő gyermekei mennyire távol kerülnek Istentől, egyháztól, mindentől, és hála Istennek itt is van egy ilyen élményem, én is anyaként, ugye vittem rendszeresen Mária Besnyőre a fiaimat így lélekben, és bíztam a szűzanya gondjaira, és aztán volt egy emlékezetes összezördülésünk az egyik fiammal, aminek a végén én mondtam neki könnyek között, hogy én nem tudok, tehát képtelenség. Én nem tudok ezen a ponton semmit sem tenni, érted, de folyamatosan imádkozom a szűzanyához. És erre valami elementális dűvel csattant ki belőle, hogy hát azt érzem! És ez nekem utána évekre egy megnyugtató erősítés, megerősítés volt, hogy igenis érzik, és igenis millió egyszer tapasztaltam meg anyaként, hogy bizony tudnak megállt. Az égi erők, ahogy te mondtad, az Isten, amikor nagyon szükséges, akkor beavatkozik.
Ez így van.
Tehát ez egy akkora biztonságérzetet adhat mindannyiunk számára az életben, amit csak megtapasztalni tudunk.
Én a gyászolókat kísérek, inkább olyasmivel találkozom, hogy anya, aki magzatot, gyermeket, korai, pár hónapos csecsemőt veszít el, nekik nagyon nagy segítség, hogyha el tudom legalább odáig kísérni őket.
Így
hogy
van.
A szűzanyához mehetnek. A másik, ami mostanában került elém, hogy ahogy mondtad, a mostani fiatalok nincsenek túl közel a hithez, és most két olyan történetem is volt, ahol édesanya veszett. el egy tizenéves gyermek mellől. És oda igen egy édesanyát kell adni, vagy ajánlani, vagy mondani. És ez általában nem biztos, hogy elsőre sikerül, nem biztos, hogy ki tudom mondani rögtön, hogy de hiszen van neked egy édesanyád. Azért mégis érzem, hogy ha én a szívemben, így azt van. Tudom mondani, hogy nem vagy egyedül. És ha én azt tudom mondani, hogy a te édesanyád gondoskodik rólad úgy, hogy kezébe ad a mennyi édesanyádnak, akkor megszületik most az egyik lánykával tartok ott, hogy igen, a másik még nagyon friss.
Igen, nekem is erről eszembe jutott, hogy rendre. Pont a gyász, pont a mély gyász, pont a közeli gyász, ugye, annyira nyitottá tesz, és hogyha ott megkapja a kellő támogatást, most nekem egy olyan fiatal lányjal dolgoztam, aki a féltestvérét veszítette, és az ő ráadás az utolsó napokban kísérte, és ez így nagyon-nagyon-nagyon nehéz lett számára, de ahogy és ez a csodálatos, hogy tulajdonképpen így tudtak olyan mélyebbről már az anyukája által is megtapasztalt jók, Isten közelségek megjelenni az ő lelkében is, ahol akkor megtapasztalta, hogy de van hová fordulnom, hogy igenis szó nincs arról, hogy nekem itt egyedül kellene valahogy megküzdenem, ugye túljutnom, uralnom, erősnek lennem, és a többi, és majd én ezt ki fogom bírni, de akkor hatalmas veszteség éri, mert ugye akkor folyamatosan csak próbálja elfolytani önmagán belül ezeket a tartalmakat, emlékeket, és aztán én ugye azt szoktam mondani, hogy az a szerencsésebb eset, ha mint ennél a fiatal lánynál is, ha elkezd minimum rémálmokat produkálni, de nyugodtan pánikrohamot is, vagy bármit, ilyenkor örvendezzünk, mert azzal kénytelen valamit kezdeni, és nem egyéb módon fogja szomatizálni, és úgy tenni, mintha neki semmi problémája nem lenne. Viszont egy életre olyan utakra tereli önmagát, amik nagyon-nagyon nehéz utak. És az pedig, amikor végre eljut megint csak odáig, hogy amikor szeretetben fölveszi a kapcsolatot a elment testvérével, és vele álmodik, és ténylegesen megtapasztalja, hogy meg tudom élni, hogy a testvérem most is szeret engem. Hogy mondja nekem, hogy nyugodjak meg. Hogy bátorít engem, hogy ő jó helyen van. És ez eljuttatja őt odáig, hogy ja, akkor lehet, hogy már most itt az életben is nekem is jó lenne, ha olyan utat választanék.
Hát azért ezeknél nehezebb történetek járnak most a fejemben. De például az egyik gyöngyszem, az egy asszony, aki amúgy is a foglalkozásán óvónő, és egy kései dalmas kislány jött ebbe a családba, aki 6 hónapig élt. És mindenki más tudott, hogy a sérült gyerekeknél mi a hozzáállás, Mindenki más úgy gondolta, hogy ez áldás, hogy őt hazavitte a Jóisten. Mondom, uh-huh. vallásos környezetről van szó. Uh-huh. A család és a közösség is ezért imádkozott, hogy békességben. De ő nem így akarta, nem így tudta. Ő biztonságban szerette volna tudni azt a gyermeket. És nagyon sokáig kijárt a temetőbe, eljárt a templomba, mindannyiszor felajánlva ezt a csecsemőt. És hát én nem is tudom, talán 3 hónap után, közben beszélgettünk mindig arról, hogy mi hiányzik, hogy mit szeretett volna, hogy mit álmodott uh-huh. bele ebbe az uh-huh. életbe. Amíg ezt az összes álmot, ami benne volt, uh-huh. le tudta tenni a gyerekkel együtt. Uh-huh. És akkor megkönnyebbült. És azt mondta, hogy most már tudom, hogy hol van, és egy olyan gyönyörű megosztás volt fenn a munkánk végén. Uh-huh. A Facebookon valami olyasminek szánta, hogy segítsen vele mindenkinek, aki uh-huh. hasonló problémákkal küzd. Hogy azt hiszem, hogy ez a bizalom, ez a megdolgozottság, ez az odaadom teljes szívemből. Uh-huh. Azt, ami már nem az enyém, de odaadom.
Uh-huh. Igen. Ugye ezért mondjuk, hogy a gyásznál mélyebben tisztító folyamat nincs.
Így van.
És valahol mindaddig, amíg ott van valakiben ez a ragaszkodás, most az a nő jutott eszembe, aki egy tragikus balesetben veszítette el a 13 éves kislányát, és mivel az egyik közösség, ahová tartozom, annak így egy kicsit a periférikus részéhez, de tartozott, és ezért már rögtön többen ajánlották neki, hogy keressen meg. 3 év múlva. 3 év múlva tudott eljutni odáig, hogy megkeressen. Neki addig valahogy benne kellett maradnia abban azokban az ördögkörökben, amiket neki be kellett járni. Tehát itt ezt a folyamatot nem lehet siettetni, meg ugye nem is tudjuk, hogy vajon mikor, minek, hogy jön el az ideje. De hogy ebbe a műsorba pont Mária kapcsán nekem az a legerőteljesebb, úgymond, üzenetem magam és mindenki felé, hogy azt az anyai szeretetet, ahogyan a szűzanya gondot visel valóban mindannyiunkra, azt élővé teszi, amikor egy gyászfolyamat végére a közeli hozzátartozommal tapasztalom meg, hogy ez a szeretet él. Tehát az a csoda, amikor megint csak, és ez is gyönyörű a gyászfolyamatban, úgy gondolom, hogy ezt te is számtalan esetben tapasztaltad, hogy nem azért, mert mi akarunk valamit, hanem egyszerűen jön és történik. Hogy ez a kislány is ragyogóan, mosolyogva jött, és átölelte az anyukáját, és az anyuka egy hónapig még ezzel küzdött, hogy el tudja fogadni, hogy az ő kislánya ilyen mosolyogva, ekkora nagy szeretettel tudja őt átölelni. És aztán persze mindenféle ajándékokat is a kislányának tulajdonított, hogy végre lett olyan párkapcsolata, ami boldogságot hozott az életébe, és így tovább, és az, amit az előbb mondtál, hisz ezért jutott eszembe, hogy hogy ugye megérlelődött benne az a mély bizonyosság is, hogy a kislányom jó helyen van.
Addig, amíg ez nem születik meg, és hozzám fordul, addig én vagyok az, aki hiszek helyette is.
Így van.
Aki viszem őt. Akár imában, akár szóval, akár együtt imában, mert olyan is volt bőven. Ameddig bennem bízik. Én egy ilyen kapocs vagyok, és mindannyiszor oda teszem, hogy nem én. Nem én vagyok, de melletted vagyok. És ha elhiszi, akkor jó. Addig kapaszkodik, amíg át nem megy hozzá, és benne megszületik.
De meg fog benne születni, persze. Hisz, ugye pontosan ez a lényeg, én úgy gondolom, hogy mi is minden egyes ilyen végigjárt útnál a mi meggyőződésünk is erősödik, hogy igen, a szűzanya velem van ezen az úton.
Abszolút.
Hogy mi tényleg csak közvetítői vagyunk ennek, szükséges közvetítők, mert ilyenkor az egyén süket és vak, és önmagába zárkózik, meg nagyon sokszor azokba a nagyon nehéz, sötét tévhiedelmekbe, mintha az élet arról szólna. De nem.
És ebből nem kap. Tehát máshol nem kap támogatást. Csak ott, ahova vissza tud jönni, ahonnét újra tud meríteni. És ez nem feltétlenül én vagyok. Én csak a közvetítő vagyok. Az én hitem a közvetítő. És ezt talán ki sem kell mondanom. Mert hogy az, ahogy jelen vagyok az ő életében, az a biztonság átmenetileg, amíg meg nem születik a saját kapcsolódása.
Igen, pont egy mégyász, ahol én nem tudtam akkor még. Akkor még én nem tudtam az IKEA problematikáról, de pont egy kolléganővel dolgozva hosszan, aki egyedül, ha mély szomorúságban lehetett, és amikor elveszített egy gyermekét, és mély szomorúságban lehetett, akkor tudta önmagát önazonosnak megélni, és pont ő fogalmazta meg, amikor lezártuk a folyamatot, hogy a legtöbbet ebben számára az jelentette, hogy amikor ő egyáltalán nem tudott bízni, hogy ebből még lehet valami, hogy én akkor is bíztam benne, aztán mondtam, hogy igazából ugye ilyenkor nem magunkban bízunk, hanem hogy az élet ura ő meg akarja segíteni mindazokat. A szűzanya egyértelműen mindenkit meg akar segíteni, aki csak hajlandó ezt egy picit is befogadni, és persze természetes, hogy ennek nem a direkt módja a legjobb mód, és akkor most én így a adás végére azért megosztok egy örömömet is a hallgatókkal, mert hogy megszületett a megszületés öröme könyvem, ahol a Csókai András az ajánlásában azt mondja, hogy azért csodálatos számára ez a könyv, mert nem direkt módon, de evangelizál. És én azt hiszem, hogy így számomra is nagyon jól összefoglalta, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos és mély késztetettségem, hogy azt az örömhírt, amire ugye meg vagyunk hívva, hogy megosztani az örömhírt az emberekkel, hogy ezt mindenféle módokon tegyük. Bármilyen fájdalmak közepette is születik meg valakiben, de meg fog születni ez az örömhír, ami aztán a későbbi élet próbáknál is már ott van, mint egy tapasztalás.
Persze. Sőt, valamikor a második, harmadik alkalom az, ami tényleg kinyitja a kaput.
Igen. Nagyon köszönöm neked, Maria, a beszélgetést, és kérdezlek azért téged is, mint minden adás végén, hogy mit viszel magaddal ebből a mai beszélgetésünkből.
Azt a bizalmat, amit a szívünkben hordunk, azt a hitet szeretném, hogyha mindenki ezzel jutna. Tehát ebből az adásból is annak a bizalomnak kellene csukároznia. Ami bennünk van.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hallgatóinknak a megtisztelő figyelmet. A Mária Rádióban a Lépcsők adását hallották. Markó Mária szociális munkással, gyásztanácsadóval beszélgettem. Farkasi Baja Mária vagyok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!